Sziasztok, ez itt a Hekk és Lángos 28. adásának a második változata. Az első felvételünk elszállt, mert Ninját most már adás előtt támadt az Anonymous. Úgyhogy újra itt, újra köztetek. Mellettem Béla. Szia Béla!
Szevasztok!
És most valójában fizikailag ül mellettem, mert kinn ülünk a Dunaparton egy padon, és a vonalban van a fülünkön Ninja. Igyekszünk majd képet is erről publikálni, legalábbis a kettőnk úgymond itt létéről, tekintve, hogy csináltunk képet, csak nem engedte Béla mi publikálni, mert a valós személyisége nagyon kifejlődne, úgyhogy ezt még kell kicsit editálnunk és filtereznünk. Üdv Ninja!
Sziasztok, üdv a Ninja barlangból!
Viszont mivel te vagy gép előtt és te vagy show notes közelbe, ezért te fogod most itt vezetni az adást. Beszéljünk kicsit a hírekről szokás szerint.
Ó, igen, az elmúlt napok hírei következnek. Tehát, pam-pam-pam-pam, első és legfontosabb, legalábbis nekem úgy tűnik, hogy a VLC Media Playernek az exploitja, 2.8-as Windows-os verziónak az exploitja kikerült az Exploit DB-re, onnan bárki elérheti, és letöltheti, és használhatja. És ennek az exploitnek a segítségével egy távoli kód futtatási sérülékenységet lehet kihasználni. Magyarul, ha megfelelően elők felkészítenek vele, vagy elkészítenek vele egy MKV fájlt, egy ilyen .mkv kiterjesztés, és aztán matroska videó ez a típusa, így ilyen fájlt, akkor ha azt ezzel a VLC playerrel megnyitja valaki, akkor lefut a támadó által belekódolt programkód megutasítás sorozat a gépén, és akkor ezáltal csomó minden rossz dolgot lehet vele művelni. És itt az a fő veszélye ennek, hogyha valaki feltölt torrentre egy ilyen felspécizett fájlt, akkor azt a felhasználók letöltik azért, hogy mielőtt elmennek a moziba, mondjuk egy premier film esetén, megnézzék, hogy mire számítsanak, mit tudom én, tetszeni fog-e nekik, akkor egy egész regimentnyi számítógépet lehet botnetbe szervezni, meg az adatokat kirabolni róla, meg a jelszavakat megszerezni, meg egy csomó mindent. Tehát mindenképp frissítse mindenki föl a VLC-ért, aztán most ami három fölött jár a verziószám, tehát azért nem annyira újdonság ez, de ha netten régi van, akkor mehet föl az update, sőt, az sosem árt, hogyha a legújabb VLC player van fent a gépen, ha már VLC playerről beszélünk.
Igen, az MKV ugye ez a multimédia matroska multimédia konténer, ha jól tudom, és ugye mivel konténer, ezért abban az izgalmas benne, hogy ide bármit el lehet rejteni, tehát hogyha csinálsz mondjuk egy videófájlt, és mellé teszel több hangfájlt, ugye ez lehetséges, tehát tudsz mondjuk angol, magyar, egyéb hangfájlokat, meg feliratokat beletenni, viszont senki nem fog ellenőrizni, hogy mit tudom én a 12. hangfájlban milyen adattartalom van, tehát oda lehet mondjuk akár egy másfajta kódolt tartalmat betenni, vagy akár csak mit tudom én titkos üzeneteket küldözgetni, és ez így tök érdekes lehet, hogy máshol leírod egy levélbe, hogy mit tudom én 1 perc, 12 másodperctől 2 percig, és akkor ott meg valami kódok jönnek a gonoszoknak. Ez mi ez a stega? Mi ez Ninja?
Steganográfia. Tehát azt is lehet, ez ugyanígy, hogyha mondjuk, ez nem csak matroska speciális, vagy nem csak matroska specifikus dolog, hogyha minden ennedik képkockára, mint ez az ezében volt ez a filmben, melyikben, amikor szappan csináltak, meg ott verekedtek, Fight Clubban is, hogy azt csinálta az emberünk, hogy...
Szerintem valami második világháborús filmben.
Én másodban mondtam, börtönös filmben, hogy szappan meg verekednek, meg birkózás.
Na. Jó. Megvagyunk. Fight Club az.
Fight Clubban. Brad Pitt csinálták azt, hogy meg az Edward Norton, hogy így belevágták a kockákat a filmbe, úgyhogy észre se vették a nézők, de ott volt az információ benne, ott mindenféle nagy felnőtt tartalmakat illesztettek be a gyerekfilmekbe. Na és akkor ezt meg lehet csinálni. Mostanában már ezek a Full HD filmek azért elég komoly képfrissítési frekivel rendelkeznek, tehát hogyha ügyesen csinálod, akkor előfordulhat az, hogy lesznek olyan frémek, amik fel se tűnnek senkinek, tényleg nem jelennek meg, de ott van benne az info, bár ki tudja. Aki járatosabb az ilyesmiben, az biztos jobban tudja, én ennek annyira nem néztem utána, ez most csak ilyen hirtelen jött ötlet volt. Viszont arra, azért arra mindenképpen legyetek figyelemmel, meg legyetek szkeptikusak, hogyha valaki váratlanul MKV kiterjesztésű videófájlokat akar küldeni, ajánlani, linket küld, hogy úgy ezt nézd meg ezt a videót, nem mekkora királyság, mert ha egy sérülékeny VLC-vel nézed meg, akkor bukhatod a gépedet.
Hát meg amúgy is azért ilyen forrásokból, illegális forrásokból ne töltögessünk, ugye?
Hát persze, az ezért is enkóra is, csak igazából a fórum miatt jár az ember.
Így, kacsin.
A jó társaság, összetartó meg minden. Nem, egyébként azt akartam még mondani, hogy ez milyen verziótól, meddig volt ez a sérülékenység?
Mindjárt elkattintok, és mondom, úgy emlékszem, hogy 2.8 környéki, és megnéztem egyébként nekem például, ahogy hívják, van fönt a Windows-os gépen, a 3.valahanyas, tehát például engem nem érint.
Te már nem
vagy. Azt írja, hogy ez bizony a, jaj nem, bocs, 2.2.8, tehát a 8-as stimmel, csak az legvégén van. Tehát a 2.2.8 és alatta lévő verziók, 32 és 64 bites gépek esetén, és azt hiszem Windowsnál, igen, Windows 10-nél lett tesztel, Windows 10-en lett tesztelve, de valószínűleg máson is megy, tehát más Windowsokon is.
Igazából arra akartam most felhívni a figyelmet, meg az utat ezen, mert mindig, tehát én is imádom ezeket az exploitokat, meg ez egy nagyon fincsinek tűnik olyan szempontból, hogy ugyebár ez remote code execution, tehát adsz egy valakinek egy fájlt, vagy rábízol valakit arra, hogy letöltsön egy fájlt, megnyissa a VLC-be, és onnantól kezdve happy day van a támadónak.
De azt mondod, hogy ez a Star Wars sose látott része, akkor mindenki le akarja tölteni.
Én letölteni? Én komolyan mondom, én úgy lesz adnak, mint az izé, még hogyha valami fost, írnál oda, akkor is valószínűleg letölteném. De ugyebár, amire figyelni kell, az, hogy az adott exploit, egyrészt, hogy milyen platformra érvényes, általában van olyan, hogy csak egy nagyon specifikus platformra. Tehát mondok valamit, hogy a Windows 7 64 bites verziójának, a Home Edition-jének a bizonyos verziójú patcheléséig jó, és onnantól kezdve nem jó az exploit. Illetve magának a szoftvernek, amit exploitálunk, annak is vannak általában követelményei, hogy mit tudom én, hogy hányos verziótól hányos verzióig. Az a jó exploit, ami a mai verziótól visszamenőleg 5 évig. Tehát, hogy az ember, aki 5 éve valahol, mikor letöltötte mondjuk az adott szoftvert, ebben az esetben a VLC-t, és a mai napig nem frissítette föl, még akár tegnap se, az akkor támadható, az a finom. Te amikor vannak olyanok, hogy fú, bazeg, remote code execution, és akkor megnézed a verziószámokat, és bazeg, olyan kicsi a gap, hogyha már, mit tudom, egy hónappal ezelőtt frissítette, akkor jó, de hogyha egy hónappal, mit tudom én, egy hónap plusz egy hét előtte töltötte le, már még az is, az még pont jó, de ami régebbi, az már megint nem jó. Nem tudom, ez érthető-e, de tehát nagyon kicsi a verzió window, amiben működik az exploit. És akkor így általában az embernek így lefagy, ezek általában ilyen nagyon helyzetfüggő. Tehát, hogyha tényleg, mit tudom én, be tudsz jutni egy gépre, és vagy tudod, hogy az adott embernek milyen verziói VLC-je van, akit éppen támadsz, vagy nézel, akkor ott lehet, hogy ez segít, de egyébként nagyon kicsi a valószínűség, hogy ez a való életben be fog találni. Minél kisebb ez a verzió window.
Amit az igazi veszély igazából, vagy hát ami súlyosabbá teszi ezt a dolgot, az elérhetősége, hogy nem egyszerűen csak fönn van Exploit DB-n a nyers kód, hanem konkrétan Metasploit modul van belőle. Ezért pofon egyszerű kihasználni. Tényleg.
Azt még meséljük, hogy ugyebár az Exploit DB-n vannak fönnek ezek az exploitok, általában a C-kód, Python kód, Ruby, vagy valami, amiben van. És nagyon sokszor van az, hogy letöltöd, és igazából a futtatásra kész. Tehát egy hülye gyerek is meg tudja csinálni. Viszont nagyon sokszor van olyan is, hogy elrontják szándékosan az exploit kódot. Nem csinálok benne olyan nagyon nagy rontást, csak az, aki esetleg letölti, és szeretné, tudod, ez a download and run, tehát ezeket megakadályozzák.
Scriptkiddiket.
És hogyha ki tudod javítani a kódot, akkor valószínűleg értesz hozzá, és akkor ezt így szokták megcsinálni, hogy a nagyon hülye gyerekek ne tudják letölteni, és ilyen álmokfutásba kezdjenek. Tehát valamennyire azért érteni kell hozzá, de ez nincs mindig így. Ugyebár minden, ami benne van a Metasploitban, az tényleg olyan, hogy kiválasztod az exploitot, kiválasztod a targetet, rányomod, hogy exploit, és csá, igazából. Ja. Most a Metasploitot, azt most így elővettük. Beszéljünk róla?
Hát nem tudom, ha kedvetek beszélni, hol vagy ez, hogy nyissunk egy külön adást. Van ebben annyi, hogy nyissunk külön adást belőle?
Nem tudom, igazság, én szerintem annyi nincs azért benne.
Nem, tök mindegy, lényegtelen elmondjuk, hogy a Metasploit az egy termék, ez egy ingyenesen elérhető termék, van fizetős része is. itt összegyűjtik ezeket az exploitokat, és gyakorlatilag kapsz egy frameworket, ez egy parancsoros megoldás, van hozzá a grafikus felület is, de az az, ami már tudomásom szerint fizetős, de szerintem az embereknek a 90%-a, több mint a 90%-a a parancsoros változatot használja, mert még az is pofon egyszerű, és tehát ilyen parancsokat kell neki beírni, és tényleg úgy néz ki a dolog, hogy beírod, hogy target és az IP cím, és beírod, hogy melyik exploitot szeretnéd a targeten futtatni, beírod az IP címet, beírod azt, hogy tényleg azt, hogy futtassa, meg hogy mit csinál a másik oldalon, amikor lefutott, itt különböző opciók szoktak lenni, és hogy megtörténik a dolog. Tehát nem kell kódolni, nem kell keresgélni, egyszerűen csak van egy adatbázisa, és mint a könyvtárban, amikor a könyvet keresem, mire van nekem szükségem, szükségem van egy Windows-os izécucra, szükségem van egy ilyenre, ide akarom küldeni, és futás, és hátradőlök, és iszonyatosan kényelmes, és igazából veszélyes. De ez egy teljesen legitim tool.
Hát igen, és ami még nagy előnye neki, az, hogy van egy, tehát lekezeli a fogadó oldalt is. Ha például egy reverse shard akarok csinálni, hogy visszakapcsolódjon hozzám a megtámadott fél, akkor nem kell azzal foglalkoznom, hogy kiválasztok egy olyan címet, ahol figyel egy listener, ami fogadja majd ezt a kapcsolatot, hanem ő maga megcsinálja ezt is. Tehát ő akkor indít egy olyan, hogy hívják ott, egy olyan handlert automatikusan, ami az adott támadásnak megfelelő, és akár arra is képes, hogy a több fázisú támadásokat ez a handler ez lekezelje. Tehát van olyan, hogy például nincs elég hely arra, hogy egy teljes reverset átküldjek, hogy lefusson, és aztán megcsinálja a megcélzott gép, hanem csak egy stagert, egy ilyen bevezető minikódot tudok küldeni. És akkor ez a stager, ez ugye kimegy, akkor a handler az fogadja a stager kapcsolódását, és fölküldi neki utána már a tényleges payloadot, a tényleges kódot, aminek le kell futnia, és aztán fogadja a reverse shell-nek a kapcsolódását. Tehát a MetaPreter például tipikusan ilyen, a MetaPreter az egy olyan shell, amit fel lehet tölteni és be lehet injektálni távoli gépekbe, és akkor gyakorlatilag egy ilyen távoli hozzáférést biztosít a támadónak, és na, a MetaPreter az nagy. Hát rengeteg mindent tud, és nagy. És ezért egy buffer overflow támadás esetén nem lehet a MetaPreter csak úgy oda beinjektálni, mert nem fér be. Tehát abban szűk a hely a memóriában, amiben az ember dolgozhat. Tehát ilyenkor elküldi a stagert, a stager visszakapcsolódik a Metasploit frameworknek a listeneréhez, a multihandlerhez, a handler pedig elkezdi fölküldeni neki DLL formában a MetaPretert, és amikor megtörténik, akkor lefuttatja. És akkor, amikor lefutott a MetaPreter, az visszakapcsolódik a handlerhez újra, és létrejön a session, és onnantól kezdve megnyílik a konzol, és írhatok be parancsokat, amik utána végrehajtódnak a távoli gépen, és látom, ki van bent, mit csinál, tudok migrálni processzeket egyikből a másikba átmenni, lépkedni, stb. Tehát ez már ilyen mágia, de ez tényleg úgy néz ki, mint a filmekben.
Igen, ez mágia, és nagyon elkezdtél metázni, úgyhogy haladjuk igen, a következő hírhez.
Jó, következő hír pedig az, hogy Microsoft bedobta a dinamitot, hogy lesz PowerShell Linuxon, ilyen telepítettű csomagként. Kíváncsi vagyok, hogy mit gondoltok erről.
Mi az a PowerShell?
Béla, te vagy a PowerShell mágus.
Béla, te vagy a PowerShell mágus.
Én vagyok a PowerShell, bocsánat, teljesen le voltam szakadva, nem tudtam ki a...
De most egy fiú futott el, nem egy nő.
Jó, de...
Coming out.
Csak látta a pénztárcáját aztán.
PowerShell, hát ugye mert a PowerShell az a Windows-ba épített jelenleg használatos a command line melletti shell, amit szoktunk használni, hát a parancsokat szoktunk pötyögni. Elég erős, azt kell, hogy mondjam. Nem vagyok egy nagy, egyébként nincs a megbélyegzésével szemben, nem vagyok egy nagy PowerShell mágus, mert én is Linuxon nőttem ezekben a dolgokban igazából, úgyhogy nekem a Bash van közel a szívemhez. De kellett már egy-két dolgot mi az PowerShell-be csinálnom, és ezért PowerShell mágus lettem, tehát az élet kihívásokat állított elém, és kénytelen voltam. Egyébként jó, tehát nincs vele semmi baj. A régi az borzasztó volt, a sima command line.
Sima command line-hoz képest minden power.
Minden. A sima command line az borzasztó volt szegényként, abban is kellett írnom mindenféle ilyen patch scripteket. Tehát a változó kezeléstől kezdve a nem tudom, mint a hajamat kitéptem állandóan, az belefér, a mentő az belefér. Na szóval a hajamat kitéptem a command line-os batch scriptektől, úgyhogy ahhoz képest tényleg nagyon nagy előrelépés volt a PowerShell, ami a Windows 7-től kezdve volt, azt hiszem, benne, vagy talán
a... Wikipedia szerint a desktopokban Windows 7-től fölfele, a szerverekben Windows Server 2010, vagy 28, tehát 2008 fölött. Igen, tehát a Windows Server 2008 R2 fölött van, viszont most itt azt olvasom, hogy 2007-ben a Microsoft Exchange szerverben már benne volt egy valamilyen változata, ott kezdték el használni, és ott a funkcionalitást kiemelni.
Egyébként a PowerShell-nek az a trükkje, hogy nagyon sok Windows objektumhoz hozzáfér, és nagyon objektumorientáltan, most az, akinek mond valamit, az mond valamit, akinek nem, az nem. A lényeg az az, hogy tehát nem stringekkel dolgozol, és nem szövegeket darabolsz benne általában, hanem rögtön már, mit tudom én, mondok egy példát, lekérsz valamit, mondjuk egy task listet, és azt táblázatos formában kapod meg, és tudsz hivatkozni a táblázatnak a különböző mezőire, meg oszlopaira, és így relatíve könnyen lehet dolgozni. Nekem nem annyira könnyű, mert én hozzá vagyok szokva ahhoz, hogy darabolom és vágom a stringeket a Linuxos világból, de aki ezt így nulláról tanulja, szerintem ő imádni fogja, hogy a PowerShell-ben ilyen, ezekkel az objektumokkal lehet dolgozni, és nagyon szépen lehet vele dolgozni.
Ami nekem viszont kicsit is security aspektusból furcsa, hogy ugye azért PowerShell hozzáfér nagyon sok mindenhez, tehát igazából a funkcionalitását azt teszi lehetővé, hogy hát hozzáférjen rendszer szinten dolgokhoz, és ezt ugye láttunk erről prezentációt, illetve bemutatót, ami szerintem aki ott volt, mindenkit így kicsit így rádöbbentett, hogy hú, bazd meg. Tehát, hogy alapvetően egy jól megírt malware vagy egy támadó mindenféle third party külső tool nélkül simán a PowerShell, hogyha engedélyezzen a támadót Houston, annak a segítségével kb. Mindent meg tud csinálni. Tehát minden van benne túl, minden van benne lehetőség, csak azt kell tudni használni. Úgyhogy itt azért ez fájhat.
Ezt szerintem tavaly mesélte, a tavalyi Besides-on volt egy csávó a Sophos-tól, aki az ő ilyen incidenskezelő forenszikes csávójuk volt, és ő mesélte azt, hogy az egyik amerikai banknál konkrétan felnyomták a bankot, mint a szart, és az összes túl, amit találtak, az PowerShell-ben íródott, és semmi nem mutatta ki ezeket a túlokat akkor, amikor ez, mert saját maguk írták ezeket a túlokat, amikkel dolgoztak, és nem egy bináris sem volt. Tehát általában a malverek van valami bináris, de egy sem volt, és mind PowerShell-be volt írva, és mentek előre a támadók, mint a gép, és senki nem tudta őket megállítani, és nem is látták őket, csak utólag vették észre, amikor már látták, hogy mit tudom, hogy pénzt tűnt el, meg ez, meg az, meg amaz. És a analízis során kiderült, hogy basszuskulcs, megtalálták a PowerShell skripteket, amik mindenhol ott voltak, és azzal. Igen, tehát a PowerShell nagyon erős. Mondjuk én attól nem félek, hogy a Linuxra rákerült, tehát a Linuxnak megvan a saját erős bash-e, meg a Linuxnak megvan a saját erős architektúrája. Igen, a sérülékenysége. Ezt mondtam már egyébként, hogy a Linux az egészen addig biztonságos, ameddig nem nyúlsz hozzá, mert hogy te nem értesz hozzá, de akik összerakják, azért egész jól összerakják. Jó, nyilván ez sem igaz mindig, de én ezt vettem észre. Tehát általában, hogyha egy Linuxot találok, ami nincs semmi az ég egyet a világon, egy frissen telepített Linux, és nincs nagyon elbaszva a jelszó meg ezek a dolgok, akkor azért az nehezen törhető. Mondjuk ez a Windowsra is igaz. De amint elkezded a Linuxot konfigurálgatni, meg fájlokat beállítani, mit tudom, ott mész le így a hegyről, így itt tudom, ilyen 90 fokos, vagy nem is tudom, hány fokos szögben, hogy lefelé bazd meg a biztonsággal. Úgyhogy én azért annyira nem félek tőle, valószínűleg én ezt azért megnézem, hogy a Linux, szerintem a Linuxra kényszerített Windows rendszergazdáknak a túlja lesz ez elsősorban, akik nem akarják megtanulni a beset. Hát ugye, mert Windowsra már van Ubuntu, ha jól tudom, még mindig nem használtam, de egyszer ki fogom próbálni, hogy csak be kell kattintani a szoftverközpontba valahol, és akkor már fut is a gépeden a Ubuntu, úgyhogy ugyebár a fordítva ez működött, hogy a Linuxos rendszergazdák, akik Windowsra kényszerültek, ők tudtak használni bash-t. Most ez így, igazából szerintem ez tök cuki, hogy most mindenkinek megadjuk a lehetőséget, hogy otthon érezze magát.
Nincs neked, mi a véleményed erről, mert mi már elmondtuk nagyjából?
Hát igazából én, nekem az első, ami beugrott, az, hogy a malware downloaderek, most már ez a része, ami PowerShell-ben íródott, az akkor le fog futni ezek szerint Linuxon is. Tehát, hogyha sikerül elérni azt, hogy az Open Document format fájlok, tehát ezek a LibreOffice-nak a Word kopintása, vagy hát vagy mondjam, open source Word változata, tehát a LibreOffice Writer, ami olyan, mint a Word, na, csak kinyögöm valahogy, az lefuttasson parancsot, és egy PowerShell lesz benne, ugyanúgy, mint amit, ugyanaz a PowerShell, amit beletesznek a helyzébe is, a Word-ökbe, amikor küldik a targeted phishing, meg mit tudom, malvereket a Windowsosoknak, akkor előfordulhat, hogy esetleg a desktop Linux felhasználókat is, mondjuk mindazt a 3-4 ezer embert a világon, aki van, esetleg őket is megcélozhatják.
És ezek mind a hallgatóink, úgyhogy vigyázzatok, hallgató.
Igen, hát ez, nekem ez jutott az eszembe. Nem tudom, hogyan fog kapcsolódni. Ugye, amit te is mondtál, Béla, az, hogy a PowerShell nagy erőssége az, hogy kapcsolódik a... Tessék?
Szembe velünk van egy sniper, itt megcsillant a távcsőve.
Ó.
Anonymous fegyverkezik.
Lehet, hogy valaki kifigyelt, de hát nem, mindegy, jó. Nem mondok semmit. Tehát ugye az a erőssége ennek a PowerShell-nek Windows-on, hogy a Windows instrumentációhoz olyan szervesen kapcsolódik, hogy mindenről van objektuma, és akkor azt különböző megjelenítési, meg mindenféle beállítási módokon tudja használni. Mondjuk érdekes az, hogy például egy registry változtatást PowerShell-ben nem tudtam keresztül verni egy Windows-on, míg ugyanazt a registry változtatást a regadd parancsal meg tudtam csinálni. Tehát... furcsa volt. Na mindegy, nem tudom, hogy Linux ez hogy fog bele betagozódni, majd kíváncsi leszek. Én lehet, hogy ki fogom próbálni.
Nem, ez én is, ez számomra is nagyon érdekes, hogy ez hogy, mert ugyebár a PowerShell az most már nagyon mélyen bekapcsolódik a Windowsnak a különböző API-jaival.
Hát igen.
Hogy ezt hogy fogják a Linuxhoz hozzádrótozni. Kíváncsian várom.
Én inkább arra leszek kíváncsi, hogy mi lesz a Microsoft következő lépése a security formon, mert szerintem ők most arra nagyon fognak figyelni a PowerShell-t, hogyan fogják biztonságosabbá tenni, vagy felügyelhetőbbé, vagy nem tudom. Tehát, hogy biztos, hogy ez scope lesz a következő Windows-nál. Legalábbis remélem.
Nem, itt igazából nem a PowerShell-t kell biztonságosabbá tenni, hanem a usereknek, a user space-t kell valahogy szerintem biztonságosabbá tenni. PowerShell az továbbra is nagyon erősnek kell maradnia, és könnyen hozzáférhetőnek, annak érdekében, hogy lehessen vele dolgozni. A kommunikációt valahogy, tehát a user programokból kell valahogy. Egyébként ez egy nagyon jó kérdés, mert megint ott tartunk, hogy ugyebár az a biztonságos számítógép, ami nincs bekapcsolva, nincs áram alatt, nincs benne hálókártya, és a merevlemez is ki van belőle véve.
És nincs magasra téve, mert nem tud rád esni.
Minden tekintetből biztonságos legyen. És itt megint ugyanaz van, hogy a PowerShell erős, de hogyha teljesen ellehetetleníted vele a dolgozást, akkor megint nem ér a kalapszart sem.
Jó, de mondjuk például egy átlag usernek tök felesleges otthon PowerShell futni a gépén, tehát hogy by default ki kell kapcsolni.
Én is kíváncsi vagyok. Én a malveres részétől nem annyira félek, nem hiszem, hogy futni fognak ezek a... Tehát az annyira cross-platform downloaderek nem lehetnek. Aztán lehet, hogy mégis, és akkor nézzünk, mint Rozi a moziban.
Ja, majd kiderül. Mondok érdekesebbet. Következő hír, és egyben utolsó exploitos téma az, hogy megjelent a WebLogic, az Oracle WebLogic szervereknek egy remote code execution exploitja, szintén ez is elszabadult a világban, és ez azért para, mert igen, tehát használják is már a SANS intézetnek a elemzői már látták az első exploit kísérleteket négy napja, jelent meg a blogjukon a hír. Egyébként ez a CVE 2018-28-93-as sérülékenységi indexet kapta, vagy azonosított, és remote code execution, tehát ezzel is lehet ugye reverse-et csinálni, vagy éppen telepíteni egy coinbányászt, például egy coinbányász alkalmazást a sérülékeny Oracle WebLogic szerverre. És ezt egyébként a 7001-es porton támadják, és legalábbis egy komoly scanning aktivitás indult be ezért, hogy menjen. Ha jól tudom, akkor 18-án kiadott az Oracle egy kritikus patchet, amit érdemes ezekre a szerverekre feltelepíteni, tehát hogyha tudtok olyanról, vagy olyan döntési helyzetben vagytok, hogy függesztőletek, akkor érdemes ráfektetni egy-két embert arra, hogy ha van a cégnél Oracle WebLogic, akkor az legyen napra kész. Aztán, ja, van ezzel kapcsolatban valami gondolatotok?
Hát nekem az jutott eszembe, most pont a WebLogic, mondjuk ez nem pont WebLogic, hanem a múltkor volt Tomcat, az egyik ügyfelünknél kellett a hálózatban szkennelnünk, ninja, nem tudom, emlékszel-e?
Valami rémlik.
Találtunk Tomcat szervereket, Windowsos Tomcat szervereket, amik ilyen default jelszóval voltak ellátva, ezzel az volt a para, hogy gyakorlatilag ezen keresztül az egész szerveren át tudtad venni a kapcsolatot, és ami még nagyobb para volt az, hogy az adminok ezeket a szervereket tömegével telepítették, és ez volt a work instructionjük, hogy ezt így kell föltelepíteni. Tehát ez az, föltelepíted, elindítod, mit tudod, le volt írva képen, rajzal, piros karikával, mindennel, itt van az, itt, és akkor kész van a szerver, és átadod az ügyfélnek. És ott voltam az a WebLogic szerver, a hálózatban lógott, vagy mit tudom én, vagy 200, nem WebLogic, elnézést, Tomcat szerver, ami defaultból föl volt telepítve, és ott volt, és be lehetett rá lépni, és onnan már le lehetett menni a op rendszerre, és hát nyilván Windows-on adminnal futott a webszerver, úgyhogy onnantól kezdve az egész szerver a tiéd volt. És akkor meg kellett magyaráznunk Ninja-val az adminoknak, hogy ez nem jó.
Mondjuk a másik kedvenc, ami hálózatban lóg és default jelszó, meg ilyesmi, az ezek a multifunkciós céges nyomtatóknak általában a webinterfészük, ami kb. Szinte mindenhol az van, minden nyomtatóhoz van valami, hát ilyen számlázási szoftver, vagy valami hozzácsapva, és hát ugye ez eléggé tud fájni, hogyha mondjuk azt valaki elkezdi letapogatni, vagy lehallgatni, tehát hogy azért bizonyos esetekben akár még az átküldött doksikat is simán látja, és azért szoktak az emberek nyomtatni számlákat, vagy szerződéseket, vagy céges dolgokat, és hogyha ez ott lóg a levegőben, akár csak még egy pillanatig is, amíg ugye elküldi a nyomtatást, és oda sétál a nyomtatóhoz, és kinyomtatja, de vannak olyan esetek, amikor még mondjuk hosszabb távon is ott van, úgyhogy ez azért eléggé tud fájni, és szerintem ez szinte minden nyomtatógyártónál van egy default jelszó, neten elérhető, have fun, nézz közül otthon meg a saját hálózatodba.
Igen, ez egyébként pont ugye azért is jött szóba, mert én a múlt héten ilyen threat intelligence, meg threat hunting jelleggel szkenneltem a hálózatot, és találtam egy elképesztő mennyiségű multifunkciós gépet, és nagy részük mondjuk úgy, hogy hozzáférhető volt távolról, és még ha nem is volt admin hozzáférés az embernek, de a webfelületen keresztül lehetett csinálni remote scanninget, ami úgy nézett ki, hogy megnyomta vagy scan, és akkor szkennelt egyet, és letölthettem a képfájlt. A probléma ezzel az, hogyha netán egy szenzitív iratot szkenneltél valahol a pénzügyön, számvitelen, vagy éppen a vezetőségnél, és benne felejtetted, vagy benne hagytad a nyomtatóban, vagy hát a papírt benne hagytad a szkennernek a felületén, akkor azt én köztén távolról le tudom szedni. Honnan tudjam, hogy mikor indítsam ugye a szkennelést? Akkor, hogyha előtte fölmentem, és beállítottam az értesítéseknél, az admin értesítéseknél, mert mondjuk tegyük fel, van admin hozzáférés, mert default jelszavas, akkor be tudom állítani, hogy küldjön nekem értesítést a használatról, és akkor kapok egy e-mailt, hogy valaki éppen szkennelt egyet. Akkor gyorsan fölmegyek rá, nyomok egyet én is, és akkor esetleg, ha Mac-on van, és mondjuk nem eléggé szempeles a felhasználó, akkor csak azt fogja látni, hogy egymás után kétszer megy végig rajta a szkenner, de az egyiket én kapom meg, a másikat meg ő. Szóval a multifunkciós gépekkel meg aztán duplán vigyázni. És egyébként csináltam egy olyat az egyiknél, ami nagyon szembetűnően rettenetesen volt beállítva, hogy feltelepítettem hálózati nyomtatóként a gépemre, és írtam egy doksit, hogy Dear Administrator, please secure your printer, because everybody can use it on the network. Csináltam egy screenshotot az admin felületről, és meg azt is beírtam, hogy és át is konfigurálhatja, és akkor ezt kinyomtattam, ott aláírtam természetesen a teljes elérhetőségemmel, hogy igen, az én voltam, mert így beláttam, és kinyomtattam rajta. Tehát azóta se kerestek.
Ezt akartam kérdezni, mert mondtam neked, hogy szerintem ebből nem lesz semmi az ég egyat a világon, ezt tudod, oda megy a első, mit tudom én, valamilyen srác vagy csaj, mi a faszom, hülye gyerek, így tudod, összegyűr és kibassza a picsába, mondom.
Igen, így ismerkedik a ninja, de nem sikerül neki.
Így ismerkedik, igen, sokkal, szerintem ilyen clickbaitet kellett volna rátenni, tehát valami, mit tudom én, valami fullos bulát rá.
Vagy dick pic-et.
Igen. Vagy azt, hogy hello, I am your printer, öntudatra ébredtem, és adagoljál belém papírt, különben
vagy nem tudom, ledoszollak.
Ja igen, send me money, meg ilyesmi, send esetleg money. Linkeket. Sőt, tudom, hogy QR-kódot kellett volna. I am a Nigerian
prince.
ez Béla, ezt neked kellett volna. Dick pic-kel ellátva. Még az nem fér ki a 4-es oldalra.
Ez olyan, mint a dél-afrikai csepi film, tudod, amikor csak a printer küldi ki magából. I am a Nigerian printer. A nagyapám meghalt, és gyémántbányákat hagyott rám.
Igen, viszont ő csak fekete fejébe tud nyomtatni, a színesen nem lehet eljátszani.
Igen. De egyébként mivel szkenneltél? Ezt nem akartam tőled kérdezni.
Hogy érted, mivel szkenneltem?
Hát, hogy hogy kerested ezeket a dolgokat, ezeket a printereket.
Ja, Én csináltam egy izét, hát egy igazából N-mappal, csináltam egy olyat, hogy csak a 443-as portot, tehát csak HTTPS nézte, és arról viszont bannert kértem. És akkor teljes 16-os, hogy hívják okat, hálózati szegmenseket engedtem rá, és egy fájba ment a kimenet, és utána átnéztem a fájt, és láttam azt, hogy melyik IP-n, ha van HTTPS-en szolgáltatás, akkor ott mi figyel, és akkor ott voltak olyanok, hogy voltak ismeretlenek, amikről nem lehetett tudni, hogy mi, akkor azt ott meg kellett nézni, meg voltak, ahol konkrétan bejelentkezett, tehát kiírta azt, hogy ez Apache webszerver, meg volt, ahol kiírta azt, hogy ez mit tudom én, HP Office LaserJet Pro, mit tudom én, hanyas változat, meg volt, ahol kiírta, hogy Canon printer, meg volt, ahol meg kiírta azt, hogy mit tudom én, HP ILO management board. Na, az ILO-kra kerestem konkrétan, és ezek mellett találtam ezt a rengeteg printert.
Ja, hogy aha.
Igen. És egyébként tényleg így is van, ahogy Antena is mondja, hogy ott például a használati history-ban ott lehetett látni azt, hogy ki mit nyomtatott.
Térjünk vissza, mert kezd lemezülni a telefonom meg mindenünk, úgyhogy
ja, térjünk haladjunk. Vissza nekem is.
Jó, mondok még egyet akkor. Egy olyat, ami teljesen fel fog nekik bizonyozni.
Egy rendőrös viccet.
Nem, hanem azt, hogy van egy olyan okos, hogy hívják, egy okos porszívó, ez a Smart Vacuum.
Na már megint ezeket a szegény porszívókat jelentanunk.
Láttatok azt a plakátot, hogy ki volt téve, hogy nyitva hagyta az ajtót, a bejelentő ajtót a csávó, és kiszakadt a porszívó.
Ja, láttam!
És volt egy ilyen plakát téve, hogy eltűnt, missing vacuum, úgy okos porszívó, és így kitéve, hogy nyitva hagyta az ajtót, és így mondjuk szerintem egyébként poént, tehát nem valid.
Igen,
de akár még valid is lehet, hogy kimegy a küszöbön baszki, és én azt hiszem, hogy jó, itt még nem jártam, nem fedeztem fel. Tudod, azt így kisétál a robot porszívó.
Térképezi föl, baszd meg a környék.
Ez küldje a NATO
egységében. Hát onnan tudod, hogy merre járt, hogy tisztaság van utána. Az utca
jaj,
szép tiszta.
Hát jó, mondjuk lemehül egy idő után, szóval nem izé, de mindegy. Na igen, mi a hír?
Na, tehát van egy piacra dobtak egy olyan nyomtatót, na, bocsánat, beszorult nekem ez a nyomtató.
Porszívó, mi nyomtat?
Egy olyan okos porszívót, aminek az a neve. Az a neve, hogy...
Jaj, apropó, porszívó, okos porszívó, ma nézzük az Escobar filmet. Érted? Porszívó, Escobar, mindegy.
Jaj, oké, na, mindegy, ez figyeld, az a neve, hogy Don Juan Dicky. Don Juan Dicky. 360. Ez a típusa neki, és ennek az az érdekessége, nyomtató porszívónak, hogy...
Pornyomtató.
Van benne megfigyelő kamera.
Ne basszál!
De kamera van a porszívóban.
Mindegyikben van.
Rendes, ezért? Na várj, de ebben Night Vision-es van. Tehát
igen.
Tud csinálnak, ez azért van, hogy a betörőket fölvegye, hogyha bejönnek. Tényleg mindegyikben van?
A legtöbb az igen, aha. Tehát a legtöbben, én úgy tudom, hogy nem csak izé van ilyen infraszenzor, hanem van valami kamerás kép is, és hogy azt kacsint mondják a gyártók, hogy azért van, hogy jobban megfigyeli a tárgyakat, meg ilyenek, hogy tájékozódjon és felismerje mondjuk a kutyát, hogy ne szívja föl, vagy mondjuk a küszöbön át tudja menni, de van, legtöbben van, igen.
Oké, akkor nekem ez új, de mindesetre itt ez ki van hangsúlyozva, hogy ennek az a feature-je ennek a készüléknek, hogy ennek a szoftverje tud olyat, hogy amikor nem használod a porszívót, például éjszaka, meg mit tudom, nem vagy otthon, és nem porszívózol éppen vele, akkor ő...
Akkor nyomtat!
Betörő, figyelő kameraként tud működni. Akkor nyomtathatsz is vele, így van. És betörő, figyelő kameraként is tud működni. És természetesen, tehát ilyen night vision-ja is van neki, tehát tényleg éjszaka is lát ezzel. És... Az az érdekes, hogy találtak sérülékenységet rajta, természetesen találtak rajta. Egy megfelelő UDP csomaggal lehet kódot futtatni rajta, ezáltal gyakorlatilag le lehet téríteni a kameraképet, lehet vele kémkedni, előbújtaszok a zsákból, de még jobb, hogyha netten hozzáférsz ezhez, tehát mondjuk van egy ilyen, valami publikus helyen, amihez hozzáférhet, akkor ha ezt fogad microSD kártyát, oda tud rögzíteni, és hogyha olyan fájlt teszel a microSD kártyára, aminek általa futtatható, megfelelő a file név, akkor update-ként lefuttatja minden ellenőrzés nélkül. Tehát gyakorlatilag egy egyszerű microSD kártya beinzertálásával már föl lehet nyomni szerencsétlen, és két sérülékenységet is beazonosítottak rajta, most a számát nem fogom mondani, de ott van benne a cikkben, egyébként nagyon szép kis készülék, és ami még mókás benne az, hogy előre konfigurálva az admin felhasználó névnek a jelszava az 8 darab 8-as, és a felhasználók ezt nem nagyon változtatgatják, tehát igazából, ha valaki hozzáfér ahhoz a hálózathoz, amin egy ilyen gép van, akkor kétféleképpen is fel tudja nyomni. Az egyik lehetőség az, hogy egy UDP csomaggal szépen command execution csinál rajta, a másik pedig az, hogy felmegy az admin felületen az admin 8888-al, illetve ha netán még fizikailag is hozzáfér, akkor meg egy firmware update-et tud rajta csinálni gyorsan, hogy hívják keresztül, a microSD-s foglalaton keresztül, amúgy valamennyire gondolhattak egyébként arra tervezők, hogy itt privacy dolgok is lehetnek, ha már van benne kamera, mert van rajta egy kis fizikai takarólemez, amivel el lehet takarni a kamera képét. Tehát, hogyha mit tudom én, zoomázaléppen, vagy egyszárézésekben mászkálsz a konyhában reggel, amikor rántottál, csinálsz, hogy mit tudom én, akkor ne lássa ezt a porszívó, mert szegény
elpirul. Én beleszaladtam ebbe a pofonba, mert én az egyik telefonomat használom, ami már régebbi készülék, hogy van egy Manything nevű alkalmazás, amit feltöltve tudja így a kijelző kameránk, vagy a telefon kameránk keresztül a mozgásokat figyelni, és ha van mozgás, akkor elkezd rögzíteni, és a másik készüléken lévő appra meg elküldi, nyilván biztonságosan a felhőnkre. És hát úgy küldi a notification-t, hogy na most mozgás volt a lakásban, vagy ilyesmi, és hát így hazamentem, gyorsan zuhany, átöltözés, egyebek, és tudod, jövök ki, és hát jön a kezemben a notification, hogy by the way, mozgás volt a lakásban, rögzítés indul, és tudod, ez a oh fuck, és kb. Mint Homer a Simpsonsban, hogy tűntem el a bozótba, mentem vissza a fürdőbe.
Amikor így nagyon elkussunk, akkor hív van.
Na mindegy, ezt utána kikapcsoltam, aztán minden oké volt, és töltöm a felvételt, kivéve a felhőből, nyilván ott.
Én addig vagyok nyugodt, amíg ezekben nincs gépfegyver.
Igen, ugye a drónokat már tesztelték, hogy hogy lehet fegyvert kötni, hát lőni mondjuk egy sötétes drónnal. Na ugye a drónokban van ilyen önmagát kiegyensúlyozó mechanizmus, tehát hogyha belehugsz vagy meglököd, akkor az így kiegyensúlyozza magát, és így billeg, amíg vissza nem áll vízszintbe. És ez mondjuk a pisztolynak vagy puskának a visszahugását nagyon jól tudja ledolgozni, és valaki állítólag egy tizenéves Texasba az felszere, úgyhogy lehúdni. Ja, és ez nem katonai drón, tehát ez egy civil drón, egy DJI, vagy DJI Phantom, vagy valami hasonló.
Ő sem fog a security-vel foglalkozni.
Hát, szóval volt egyszer.
Az a baj, hogy itt két ember jön össze, összejön egy drónos csávó, aki a drónokhoz ért, összejön egy fegyveres csávó, aki a fegyverekhez ért, és ők ketten összerakják, amiük van, és egy kurva jó drón lesz, amin van egy fegyver, egy kurva jó fegyver, és bárki tudja használni.
Aztán a Skynet. Aztán a az AI-jal, és az AI meg most szépen az egy drónnal levadászik mindenkit.
Na, ezt akarom mondani, hogy volt egy prezentáció valahol, valami bemutató, szerintem Amerikában valahol, ahol az volt, hogy kiállt az emberünk a izére, kiállt a gyártó képviselője a pódiumra, kezébe fogott egy kis drónt, pici tenyérnyi méretű drónt, feldobta, elkezdett menni, és ott lebegett, és próbálták elkapni, lecsapni, nem sikerült, mert iszonyat gyors volt, és akkor bekapcsolták a kameraképét, és mondta, hogy ez ilyen és ilyen drón, van rajta face recognition funkció, ami azért jó, mert képes arra, hogy megismerjen valakit a tömegben. És a következő kép fog működni, és volt egy ilyen arcszobor, egy ilyen műart. Lehetett látni, hogy a drón ráfordul, felismeri a szoftver a arcképet, nekirepül, rágyorsul, nekirepül, és felrobban a fején. És mondta, hogy ez egy pici kis töltet volt csak rajta, ami épp elég arra, hogy átüsse a koponyát. De bérgyilkosnak tökéletes.
De ezt egy filmben látod, ez a Robocopban volt.
Ezt akartam mondani.
Nem.
Ez a Robocop 4 volt szerintem.
Nem az első. Robocop 1 volt.
Nem,
a kettő, bocs. Á, mit tudom, hányik. De jó, hát ez semmiben nem kell ilyet csinálni, és ugye erről beszéltünk a két adással ezelőtt, ahol az egyik hallgatónk azt jelezte vissza, hogy nagyon rádiós lett a hangom, tehát nagyon fülébe suttogó. Úgyhogy abban az adásban volt a drónvédelemről szó, hogy igen, ez a legfontosabb, hogy hát most használgatjuk, meg tesztelgetjük, meg nézegetjük, hogy milyen jó a drónoknak a világa, hiszen lehet játszani vele, lehet reptetni, lehet bicikliseket ijeszteni, meg ilyesmi, de hogy alapvetően ennek ugye ott van a hosszú távú hátránya, hogy könnyen lehet A-ból B-be légvonalba eljutatni bármit, és ennek ez a veszélye.
És megint kijön belőlem a fasz, akit nem szeretek, de egyébként mindig arra kell gondolni, és most nem fogok semmi újat sem mondani, de azért mégiscsak felhívom rá a figyelmet, hogy ugyebár ami a lakosság számára elérhető, az egy dolog. És ugyebár ami a katonaság számára, nyilván nem Magyarországon, hanem mondjuk máshol a világon, de ami a katonaság számára elérhető, az mennyivel durvább szokott lenni. Ezt láttuk régen is, hogy már mit tudom én, 60 vagy 50 évvel ezelőtt milyen technológiákkal dolgoztak, és hogy mi volt akkoriban a lakosság számára elérhető, és hogy mivel dolgozott a katonaság, illetve a titkos szolgálatok. Hát most ugyanez a helyzet valószínűleg, hogyha nekünk most ekkora a drón, akkor valószínűleg az állami drón az mondjuk 10-szer kisebb, vagy mondjuk 10-szer nagyobb, és mondjuk rajta van két gépfegyver, meg egy izé. Tehát,
de ez nem is, tehát ez ugye már filmek vannak, és ugye miről vannak filmek, meg mi az, amit mi már tudunk, meg látunk, amit már a katonaság megunt, vagy a hírszerzésnek már nem. Tehát, hogy már elveszítette az átütő helyét, hogy ezzel még meg lehet az ellenséget lepni. Ugye a harcászatban mi lehet nagyon fontos, vagy az, hogy elhetentünk valakit, és olyanokat állítunk magunkról, hogy ilyen-olyan dolgaink vannak, ami hú, de rémisztő. Viszont a mai világban ez nem egy jó taktika tekintve, hogy könnyen le lehet bukni vele. Tehát könnyű megszerezni az információt, hogyha mondjuk ez mégsem rendelkezésre. Szóval nem a 60-as igen. években élünk, meg nem holdonlandolás, hogy most azt mondjuk, hogy jaj, hát mi leszálltunk meg a Marson, hiszen ez könnyű akár mi civilként is megnézni, hogy ez nem igaz. Úgyhogy a másik oldal van, szerintem, hogy akkor beszélünk, és akkor látjuk, hogy mink van, amikor azt már a katonaság megunta, és jobban neki. De hát vannak olyan drónok, amit ugye távirányításos bevetésen használnak, szóval mondjuk ül az otthonától kb. 2 kilométer max. Az emberkel egy ilyen kis konténerbe, egy fotelbe, és vezeti szépen a drónt, ami Afganisztába bombáz. Tehát, hogy ez már van.
Na már megint a drónokat basztatjuk egyébként.
Nem, én szeretem a drónokat, és majd, hogyha az AI, meg hogyha jön a Skynet, és elkezd mindenkit cseszegetni, hogy hú, így, meg úgy, akkor tudjátok, hogy én veletek vagyok, srácok, tehát én imádok minden drónt, és csak így tovább.
Én már látom, hogy ennek az adásnak a drónok támadása 3 lesz a...
2.
Nem, szerintem volt már egy drónok támadása, csak elnézted.
Nem. Na,
megtaláltam a videót egyébként, és betettem a show notes közé, úgyhogy majd... ezt nézzétek meg, érdemes. És akkor még az utolsó, amit én akarok mondani...
Gyorsan kivágtad a Robot Joe-ból?
Igen. Aztán mondom, hogy mi az, ami... Vagy hát utána tiétek a szó. Én már csak egy dolgot szeretnék elmondani, az, hogy itt a héten hakkoltam a kis kanapé mögötti ilyen OpenVPN gateway-emet, meg média megosztó gépemet, ami egy Banana Pi router board, ez a BPR1-es változata. Egy meglepően jó cucc egyébként, a feladatát tök jól teljesíti. Na mindegy, lényeg az, hogy vannak tervezési problémák vele, többek között például az, gyakorlatilag a belső áramellátása, az 5 voltos vonal, ez elég szarul lett tervezve, és elég gyenge. Ezért bár lehet rá tenni merevlemezt, de nem biztos, hogy megbírja hajtani. És akkor ingadozik ez a feszültség, újraindulgat, meg elveszíti az a SATA interfészen az eszközt, lényegtelen. Ezt próbáltam valahogy kiküszöbölni itt a műhelyemben, és elkezdtem vizsgálgatni ezt az eszközt, és akkor tűnt fel, hogy ennek az alaplapján van mikrofon, beépített mikrofon.
Ó!
Tada!
És megnéztem most itt gyorsan adás előtt, most volt rá időm, hogy a Banana Pi M1-es változatoknak, tehát ami nem feltétlenül a routerboard, hanem tehát ami a Raspberry Pi-jal azonos méretű kis gép, azon is van. És nekem van egy ilyenem egyébként így játszadozni, pont ebből akarok most csinálni ilyen plug and hack dobozt, tehát hogy rádugom egy switchportra, vagy egy szabadon hagyott patchportra, és akkor ott feljön és elkezd csinálni a dolgát automatikusan. Na, tehát egy ilyenre ez duplán jó, mert akkor van benne mikrofon, ami azt jelenti, hogy lehallgatni is lehet vele. És hogyha valaki esetleg otthon ilyet használ az okos tévéjén, ilyet használ, ahogy hívják ilyen, a routernek, úgy mint én otthon, én azének, az OpenVPN gateway-nek például, akkor ha ez elérhető SSH-n, és nem figyelt oda eléggé arra, hogy customizálja, és például az SSH jelszót megváltoztassa rajta, a default jelszót, akkor ha valaki megtalálja és bemegy rá, akkor bele tud hallgatni a nappaliában folyó beszélgetésekbe, meg különféle zajokba, vagy egy irodába be tud hallgatni. Ez szerintem ez egészen érdekes.
Mondjuk azért lehallgatáshoz szerintem jóval kisebb eszközöket is lehetne használni.
De ez már ott van.
Hát jogos.
És hogyha valaki nem frissíti, akkor ott van sérülékenyen, rámész. Hawaii Digi, napfény. Hát ebben van potenciál.
Így már izgalmasabb a dolog.
Ezt én meg akarom, én is ki akarom próbálni, hogy például tudok-e vele broadcastolni. Tehát úgy, hogy UDP-n a hangot eljuttatni egy külső fogadó állomásra. Mert akkor mikrofonként lehet használni, vagy hát így lehallgató készülékként.
Hát mondjuk ahhoz kéne valami kódek, meg valami kódolás, ami emészhető formát, vagy emészhető mennyiségbe teszi át az adatot, és nem tudom ezekben milyen erősségű CPU van, ez kérdéses, hogy ezt meg tudja oldani, és főleg úgy, hogy feltűnésmentesen.
Hát igen, ez inkább az, hogy a sávszélességet már jobban megviseli, mert egyébként például az amiről én beszélek, a M1-es változat, abban még van mikrofon, és annak a specifikációja szerint ebben egy A20-as ARM Dual Core proci van, ami azt jelenti, hogy nem tudom, hogy milyen órajellel.
Jó, csak ugye látom. Ez speciális utasítás készletű, és nem biztos, hogy pont a hangkódolás is benne van ebben kényelmesen.
Igen, de nem feltétlenül kell kódolni azt a hangot. Tehát, jó, oké. Kell kódolni.
ha nem akarsz sávszélességet, és ha nem akarsz mondjuk letolt gatyával, logó, himbilimbivel a nagyvilágban állni, tehát magyarul más is le tudja azt lopni, akkor nem annyira jó, ha azt nem kódolod valahogy.
Ja, hát csak arra gondoltam, hogy proof of concept jelleggel, hogy a mikrofon bemenetről leveszek egy mintát, azt beteszem egy, ez egy binári, ez egy szám lesz. Az, hogy mondjuk mint én 25, azt beteszem egy UDP csomagba és kiküldöm. Következő mintát leveszem, UDP csomagba be is kiküldöm, és hogyha ezt visszateszem a másik oldalon, akkor ott lesz belőle egy hang.
Igen, ezt hívják kódolásnak.
Ez még nem kódolás, mert ez még csak nyersen átviszi. Ez gyakorlatilag a PCM átvitel, húzus kódmoduláció.
Nem egészen, mert hogy a mintavételt azt neked kell beállítanod, és a kódolás is erről szól, hogy mintavételt definiálsz neki.
Hát nem, várj. Óvatosan nevezz ezeken a vizeken. A kódolás az, amikor a mintádat, amit levettél, az, hogy most mintavétel az hogyan be, az lényegtelen. A mintavételből a mintád, ami van, azt megfelelteted egy másik kód készletből egy másik elemnek. És a dekódolás pedig ennek a visszafele történik. Ez a titkosítás is.
Nem titkosításra gondolok, de ugye a VoIP eszközök úgy működnek, gondolsz, hogy jön a hang, és valamilyen készlet alapján abból te egy mintát leveszel, átküldöd másik oldalon, meg dekódolod ugyanezzel a készlettel ugyanazt a mintát. És attól függ, hogy tehát milyen minőségromlással számolsz, attól függ, hogy milyen sávszélességet fogsz használni, hiszen így működnek a VoIP eszközök, meg így működnek azok a megfigyelő eszközök, amiket telepítettem még előző helyemen.
Uh-huh. Na jó, persze, világos. Azt akartam csak ezzel mondani, hogy itt a megfeleltetés és a visszafele történő megfeleltetés, a kódolás és dekódolás, az lehet matematikai algoritmussal is történhet, és akkor annak CPU igénye van, és akkor valóban az tömörítéssel is járhat, és akkor csökkenti a sáv szélességet cserébe CPU, de ha ez a megfeleltetés, ez egy az egyben történik. Tehát a mintavételnél levett audiójelből származó húzus, vagy amplitudó érték az mondjuk 25, és annak én a 25-ös számot fogom megfeleltetni, az is egy kódolás. És az viszont CPU szempontjából semmi, a sávszélességben
teljesen igazad van, szerintem mind a kettő, ugye azt mondjuk, annyi, hogy most hol akarsz nyerni a sávszélességeden, nem akarsz feltűnni, tehát a kimenő adatforgalmat akarod alacsonyan tartani, vagy mondjuk az eszköznek a CPU kihasználtságban akarsz alacsonyan maradni. Tehát igazából valahol fel fogsz tűnni, mert vagy a sávszélességet fog megnőni. Mondjuk, hogyha egy Wi-Fi routerről beszélünk, hogyha annak használják, akkor nem biztos, hogy ez feltűnő, hiszen az alapból generál forgalmat meg átmegy rajta, tehát az nem biztos, hogy feltűnik. Vagy a másik, hogy a CPU-nál tűnik fel, hogy hirtelen 99%-on pörög mind a két mag.
Kik fogom próbálni? Kíváncsi vagyok.
De ez tök jó kísérlet, szóval ez mindenképp érdekes. Na srácok, én azt mondom, hogy ha minden úgy van, akkor menjünk ebédelni, mert szegény Béla már 150 kilót fogyott legalább itt a napon, kiízott a nagy részét. Én sétálok a mikrofonnal.
És a fekete szívja a hőt, bazdmeg.
Igen, én sétálok fel alá az árnyékba, nekem mobilis a felvevő egysége, mert viszont a laptoppal ül a padon, meg a spászatyúhal, amiben belebeszél. Úgyhogy Úgyhogy szerintem elengedjük itt a hallgatókat, és kedves hallgatókat, ti is akarjátok, hogy lehallgassunk titeket, akkor gyertek, beszélgessetek velünk, és mindenképpen jelezzétek, hogy vagytok, amit meg is tesztek néha, úgyhogy csak így tovább, jön a Telegram, Twitter, stb. És találkozunk jövő héten. Sziasztok!
Szevasztok!
Várjátok, gyorsan még egy utolsó, csak annyit, hogy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon
na,
várjuk és köszönjük azt, hogy kalambózok egyet. Tehát nagyon-nagyon köszönjük annak a kedves hallgatónak, aki felajánlotta, hogy tesztelhetünk egy
Igen. Ott a pont.
Óriási.
Ez hatalmas, tehát hogy ez mindenképpen egy tök jó dolog, és tényleg nagyon szépen köszönjük neki is, illetve mindenkinek, aki Patreonon támogatja nekünk a megjelenésünket. Én azt terveztem, bocs, hogy kicsit elhallgatom a köszönetedet, de hogy kértem be ajánlatot, hogy hek és lángos matricákat csináltassunk. Nem feltétlen olyat, amit mi kitettünk. Egyébként már 4-et találtam, ha jól emlékszem, és jól számoltam, tehát hogy ninja követlek. Hanem csináltassunk matricákat, amit esetleg nektek Patreonon szétszúrunk, vagy a patreonosaink között szétszúrunk és odaadunk, vagy nem tudom, hogy ti is terjesszétek az igét, illetve az egérpad projekt az most ott tart, hogy van három mintánk, ami nekünk van, tehát nekünk a hostoknak van, kivéve Szabot, mert nem használ egérpadot. Nem, ez nem igaz, neki nem nyomtattam, de majd megkérdem, hogy kire. De a lényeg az, hogy lehet majd tőlünk venni, csak kicsit sokallom az árat. Tehát ugye 2000 forint az anyagköltség, mi azt számoltuk, hogy 2500-ig adjuk, de ez kicsit ilyen lehúzós ez a 2000 forint, szerintem tudunk még ennél lejjebb is menni, úgyhogy most próbálok egy olyan beszállítót találni, aki nekünk ezt olcsóban megcsinálja, illetve pólókat is, illetve mindenféle ilyen merchandise-t, akit érdekel, annak csinálunk, vagy lehetővé teszünk, csak most keresem a jó kis pólónyomdásokat, meg matrica nyomdásokat, meg ilyesmiket, úgyhogy ez még kicsit el fog tartani. Ninja, tiéd a szó.
Na, köszönöm. Igazából csak annyi, hogy tök jó, hogy ezt is elmondtad, és a Wifi Pineapple-ről meg csak annyit, hogy tényleg igen, ki fogjuk próbálni, és akkor beszélünk róla az adásban, meg bemutatjuk, mert egyébként egy zseniális eszköz, és tök jó, hogy ilyen így a kezünkbe kerülhet.
Igen, köszönjük. Mindig meglep, hogy néha milyen jó fejek az emberek. Legalábbis engem.
Ja. Na, sziasztok.
Köszi, álló.
Sziasztok.